Küldetésünk van című sorozatunknak a 11. részéhez érkeztünk. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetéből az első 30 verset. Így hangzik Isten igéje, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből az első verstől. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a népe, nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét és ezt mondta. Testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saul azonban megtudta, hogy mire készülnek. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a város falon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt a testvérek, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarcuszba. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te igédet, amely lélek és élet. Könyörgünk, ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy meg is értsük, és be is tudjuk építeni az életünkbe, egyénileg és gyülekezetként is. Amen. Foglaljunk helyet. Saul a későbbi Pál apostol megtérésének a története valószínűleg a világ történelemnek a leghíresebb megtérés története. Innen ered a Pál fordulás kifejezésünk. Amikor valakinek totálisan megváltozik az élete a Jézussal való találkozás nyomán. Pál apostol egészen nyugodtan mondhatjuk, hogy az életének ebben a szakaszában egy dühöngő vadállat. És még nem is túloztam, amikor ezt a jelzőt mondom rá. Az a kifejezés, amit egy fejezettel korábban róla olvasunk, amely így hangzik magyarul, hogy Saul pedig pusztította az egyházat. Görögül ezt a kifejezést azokra az állatokra használták, amelyek éppen marcangolják az áldozatukat. Nem egy szívderítő kép ez. Pál apostolt így jellemzi Lukács, hogy egy olyan ember, aki marcangolja az áldozatait. Öldökléstől és fenyegetéstől liheg, mert pusztítani akarja, szét akarja marcangolni az Isten frissen születő egyházát. Lukács két másik bibliai személlyel hasonlítja össze rendkívül szorosan Saulnak a személyét. Istvánt éppen egy olyan helyzetben látjuk, amikor megkövezik, ő pedig fölnéz az égre, és azt mondja, hogy látom a megnyílt eget és az Isten fiát, Jézust, amit ott áll az atya jobbján. A következő kép, a következő snit pedig egy olyan kép, amiről Lukács azt akarja, hogy megrémüljünk tőle. A korabeli olvasók valószínűleg meg is rémültek, amikor ezt olvasták, főleg Pál apostolnak a kortársai. István arcát úgy látjuk, mint aki ragyog, mint egy angyalé, aztán pedig a kamera egy lábra fókuszál, egészen zseniális szerzői megoldás. A tanúk pedig István megkövezésénél egy Saul nevű ifjú lábaihoz tették a ruhájukat, és így emelkedik a kamera, és egyszer csak kiderül, hogy ez a férfi a Saul nevű zsidó farizeus, a nagy tanácsnak a tagja, aki egyet értett István megölésével. Ez a Saul az, aki később pusztítani kezdi az egyházat. És mielőtt Saulról ezt olvassuk, szó van egy másik karakterről, Fülöpről, aki 100%-osan figyel a lélek hangjára, ahogy múlt héten hallhattuk. Azt teszi pontosan, amit az Úr mond, az Isten akaratát teljesíti. És mit csinál ehhez képest Saul, akit ebben az esetben Fülöppel vett össze Lukács? A saját akaratát akarja képviselni öldökléstől és fenyegetéstől lihegve. Erről szeretnék beszélni a mai délelőttön. Nem véletlenül akarja Lukács, hogy ez a karakter, akit itt most bemutat nekünk, félelmetes legyen. Egy pusztító, dühöngő vadállat, egy kegyetlen, irgalmatlan ember, aki nem fölfelé néz, hanem az emberekre néz, aki nem Isten akaratát keresi, és nem a lélekre figyel, hanem a saját vágyai űzik és hajtják. Saul története, Pál apostol megtérésének a története messze több annál, mint hogy egy ilyen dühöngő vadállat találkozik az Úr Jézussal, és megváltozik az élete. Messze többről szól ennél ez a történet, és ezt szeretném ma kibontani előttetek. Mert hogy Saul azt gondolta, hogy ismeri az Urat, és érti is őt, azt gondolta, hogy ismerem Istent, értem őt, és képviselem az ő akaratát. Jézusnak azonban ezen a ponton drasztikusan meg kell állítania őt. És radikálisan felül kell írnia azt a képet, ami Pál apostol fejében Istenről, Jézusról és a gyülekezetről ért. Radikálisan felül kell írnia Jézusnak Saul Isten képét, mert a torz Isten kép, kedveseim, halált hoz az emberek életébe. Annyira fontos a mai témánk, olyan megkerülhetetlen, hogy a gyülekezetnek, amely növekszik, amely szeretné ezeket a sorokat telelátni, lehetetlen ezt a témát megkerülnie. Hogy mit jelent helyes Isten képpel képviselni Istent az emberek előtt? Saulnak van egy totálisan kifordult Isten képe, egy torz Isten képe, és ez az Isten kép szó szerint halált hoz az emberek életébe. Nem véletlenül hangsúlyozza ki Lukács, hogy férfiakat és nőket egyaránt megkötözve akart Jeruzsálembe vinni. A férfiak az még érthető, de milyen egy ember az, aki gyenge nőket akarna megkötözni? A férfiakhoz képest gyenge nőket, nehogy félreértsetek. Jó, aki gyenge nőket is képes lenne megkötözni és elhurcolni, ez egy kegyetlen, dühöngő vadállat volt. De, és ez a mai napunknak a központi üzenete, hogy nem csak akkor veszélyezteted az emberek életét, hogyha megkötözve akarod őket bíróság elé hurcolni. Nem csak akkor sodrod veszélybe az emberek életét, hogyha effektíve halálba akarod őket küldeni. Krisztus követőjeként, hogyha téves képet festesz Jézusról, veszélyezteted az életüket. Elég, hogyha rossz színben tünteted fel az ő gyülekezetét, és az emberek nem kívánnak Isten népe közé menni. Vagy elég, ha kibújsz a küldetés alól, és akkor hiteltelenné válik az az Isten, akit képviselsz. Nem is véletlen, hogy a felolvasott igében azt látjuk, hogy Jézus pontosan ezen a három területen írja felül Saul Isten képét. Rendkívül drasztikusan és radikálisan. Három kulcsfontosságú terület, amely mind a három attól függ és abban gyökerezik, hogy hogyan látod Istent. Hogy neked milyen az Istenről alkotott képed. És veszélybe tudod sodorni az embereket. És Jézus ezért akarja felülírni Saulnak az Isten képét is, meg a mi Isten képünket is folyamatosan. Mert sokkal jobban szeret bennünket annál, és sokkal jobban szereti az embereket annál, mint hogy hagyja, hogy téves képet közvetítsünk róla az embereknek. Ez a három terület, Jézus személye, Jézus gyülekezete, és az a küldetés, amit Jézus az övéire bíz. Lehetetlen nem észrevenni azt a mindenen áthatoló és áttörő kegyelmet, amivel Jézus kezelésbe veszi Sault. Keményen megfogja ezt az embert, de ebben a felolvasott történetben minden arról szól, hogy fontos Jézusnak ez az ember. Fontos neki, és nem eltünteti a színről, nem likvidálja, elteszi lábalól, hanem meg akarja őt győzni arról, hogy kicsoda ő, hogy mi az ő gyülekezete, és mi a nagy küldetés, amiben be akarja őt vonni. Az első tehát. Jézus bemutatkozik Saulnak, mint az írások istene. Ennek az igének az elején minden arról beszél, hogy Jézus be akar mutatkozni ennek az elkötelezett, rajongó farizeusnak, hogy ő nem tévtanítás, nem idegen Isten, Nem tévtanító a názáreti Jézus, hanem ő az írásoknak az Istene. Nézzétek meg, mennyire finoman teszi ezt, és mennyire határozottan. Abcsel 9:3-4. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Kettő rövid versen belül mégis két olyan elképesztően erős utalás található, amiről ez a farizeus nyilvánvalóan tudta, hogy itt az élő Istennel találkozik. A farizeusok kívülről fújták az Ószövetséget. Előre, hátra, oda-vissza, mindenhogyan ismerték az írást. Ismerték a Biblia minden történetét. Amikor Saul azt tapasztalja, hogy mennyei fény villan fel körülötte, akkor azonnal beugrik neki, ahogy itt a jegyzetben jelöltem is, hogy Ézsaiás pont ugyanígy találkozott Istennel. Belát a mennybe, körülveszi a menny fénye. Ezékiel pont ugyanígy találkozik Istennel. Látja Isten trónusát és a mennynek a villogó, cikázó fényeit. János a jelenésekben, amikor Isten trónjához ragadtatik, pont ugyanezeket látja. Saul, ez az elkötelezett, radikális farizeus tudja, hogy amiben most része van, ez az ószövetségi Isten élményeknek a sajátossága. Pont ugyanaz történik vele, mint ami a kiemelkedő ószövetségi karaktereknél. Aztán kétszer a nevén szólítja őt. A legnagyobb formátumi bibliai személyiségeknek járt ki ez a megszólítás. Mózes, Mózes. Így találkozik Mózes az égő csipkebokornál az Úrral. Elég nagy formátumú bibliai személyiség. Aztán később Sámuel, az ifjú Sámuel, még azt sem tudja, hogyan kell meghallani Isten hangját, de Isten már így szól neki, Sámuel, Sámuel. Összevetésképpen, amikor Anániásnak szól az Úr, hogy mondja, Anániás, íme itt vagyok, Uram, egyszer. De amikor valami nagy üzenetről van szó, amikor valami kulcsfontosságú, nagy küldetésre hívja el az embereket Isten, akkor kétszer szólítja őket a nevükön. Mózes, Mózes, Sámuel, Sámuel. Saul pedig ott a földön, a mennyei fénytől megvakulva azt tapasztalja, hogy látom a mennynek a fényét, és hallom az Isten hangját, pont ugyanúgy, mint Mózes vagy Sámuel. Csak éppen az üzenet nem annyira kedves, mint ahogy Mózeshez vagy Sámuelhez jött az Úr. De ilyen előzmények után, amikor Isten ezt a rajongó farizeust, aki keresztül kasul ismerte az egész Ószövetséget, és pontosan úgy szólítja meg, mint a Bibliának a nagy személyiségeit, tudja ez az ember, hogy ez az Isten. És ez az Isten bemutatkozik neki. Én vagyok Jézus. Na most ilyen előzmények után, elég volt ennyit mondani az Úrnak. Én vagyok Jézus. Mit jelentett ez Saul számára? Az, hogy Jézus az írásoknak az Istene. Hogy az, amit én eddig gondoltam az Úrról, bocsánat, erről a Jézus nevű álprófétáról és tévtanítóról, hát az nem, hogy enyhén téves, hanem teljesen rossz. Mert Jézus az ószövetségi írásoknak az Istene. Ez az Isten. Ő Jézus. Nem képviselhetünk az emberek előtt más Jézust, csak is az írásoknak az Istenét. De ahhoz, hogy tud pontosan, hogy ki az írásoknak az Istene, ismerned kell az írásokat. Másképpen szükségszerűen torz és téves lesz az az Isten kép, amit te képviselsz. Ha a te Istened, akit képviselsz, nem a Biblia Jézusa, veszélybe sodrod az emberek üdvösségét, és ezt nem tudom puhábban mondani, és nem is akarom, mert nem lehet puhábban mondani, hogyha a te Istened, akit képviselsz, nem a Bibliának a Jézusa, akkor veszélybe sodrod az embereknek az üdvösségét. Nehogy azt gondoljátok, hogy tévtanítások csak az ókorban voltak a kereszténység kezdeteinél. A tévtanítások folyamatosan jelen vannak Isten egyházában, és azok a gyülekezetek élnek túl, akik a hiteles, bibliai Jézust képviselik, akik ismerik őt. De ehhez olyan gyülekezeti tagokra van szükség, akik nem alkusznak meg a saját maguk által felépített kis Jézus képekkel, hanem akik keresik, kutatják, hogy kicsoda az én Uram pontosan. Szeretném bemutatni nektek a két legtipikusabb tévképet Jézusról. Az egyik a Minden Kegyelem című Jézus kép. Ez így néz ki. Minden kegyelem. Jézus szeret. És hogyha valaki ismer engem, és mindig csak ezt látja belőlem, mindenkit szeretek. Mindenki legyen boldog. Minden bűnötök meg van bocsátva, bármit tesztek is, újra és újra. Nem érdekes, hogy mi van a szívetekkel. Ez a minden kegyelem típusú Jézus kép, amiről úgy tűnik, hogy állandóan vigyorog. De egy idő után kilóg a lóláb, és mindenki érezni fogja, hogy valahogy ez hamis. Egy évvel ezelőtt beszélgetek egy Budapest környékén élő barátommal, aki egyébként a gyülekezetünknek a grafikusa is, és azt kérdezi, hogy Debrecenbe elért már a hiperkegyelemnek a tanítása? Mondom, én még nem hallottam erről. Azt mondja, nem is baj, Budapestről indul ki ez a tanítás, az elég nagy város, ahhoz jó sok gyülekezet van. A hiperkegyelem azt tanítja, hogy mivel Jézus egyszer s mindenkorra meghalt minden bűnünkért, ezért tulajdonképpen nem kell bocsánatot kérni. Nincs szükség bűnbocsánatra. Nincs szükség bocsánatot kérni és bűnt vallani, hiszen bármit teszel, azt Jézus már előre megbocsátotta. Ezért nyugodtan tehetsz bármit. Na most, szerintetek nem lesz vonzó ez a Jézus kép az emberek számára? Amikor mindig így jön Jézus, mindig olyan cuki, aranyos, vigyori, mosolyog, mindig szeret. Hiperkegyelem. Tegnap beszélek a Dunántúlról egy lelkész kollégámmal, és azt mondja, hogy terjed egy új tévtanítás, ami Jézus helyettes bűnbocsátó áldozatát kérdőjelezi meg. Na most ez a kereszténységnek az alapja, hogy Jézus halt meg a te bűnödért, meg az én bűnömért. Ez már egy elég bonyolult, többszörös teológiai összefüggéseket tartalmazó tévtanítás, de az a lényeg, hogy Jézusnak nem a te bűnödért, vagy az én bűnömért kellett meghalnia, hanem azért, hogy a sátánnak fizessen váltságdíjat, nem a te bűnödért, vagy az enyémért, azt egyéb módon elrendezte, hanem a sátánt ki kellett engesztelnie. Ezek ma itt vannak, és terjednek. És YouTube-on ezek a tanítók 10 000-es nézettségeket érnek el a saját tanításaikkal. Azt mondja János az evangéliuma elején, hogy megjelent az Isten kegyelme Jézus, az ige testé lett, és az Isten fia telve volt kegyelemmel és igazsággal. Az eltorzult Jézus képek mindig úgy néznek ki, hogy Jézus vagy mindig csak kegyelem, minden kegyelem, jelentsen ez bármit is. Ez alá be lehet bújni, akkor mindent szabad, akkor nyugodtan élhetek minden bűnömben ugyanúgy tovább, csak közben azt mondom magamról, hogy Krisztus követője vagyok. A másik, amikor Jézus csak igazság, és mindig igazság. Tartsd meg a törvényt, teljesítsd a parancsolatokat. Már megint mit csináltál? Mit gondolna erről Jézus? Hogy vélekedne erről Jézus? Pontosan ugyanannyira téves, amikor nem tudják felszabadítani az Isten népét arra, hogy megbocsáttatott minden bűnöd. Szeret téged az Atya. Élj a szabadságoddal, járjál felszabadultan. De ne a bűnben, hanem szentségben, az új életedben, abban a szabadságban, amire Isten elhívott az ő szabályai szerint. Itt vannak körülöttünk a tévtanítások, bármelyik pillanatban beleütközhettek a YouTube-on, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem is kell sokáig kutatni. Elég, hogyha te magad nem keresed, nem kutatod a Bibliának a Jézusát, hanem megelégszel azzal, amit valamikor annak idején a vasárnapi iskolában tanítottak neked, vagy amit egyszer olvastál valamilyen könyvben. Tehát Jézus ennél sokkal gazdagabb. Te ismered azt a Jézust, aki az evangéliumokban áll elénk? Aki azt mondja, hogy ha valaki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Aki azt mondja, hogy ha valaki nem gyűlöli meg apját, anyját, testvérét, fivérét, nővérét, és a saját lelkét is, semmiképpen nem lehet az én tanítványom. Ezeket is Jézus mondja. És nem csak azt mondja Jézus, hogy gyertek hozzám mindnyájan, ha megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ezt is Jézus mondja. És tudod, hogy mi mindent mond még Jézus? Rettenetesen sok dolgot. Mert ő az Isten. És ahhoz, hogy hitelesen tud őt képviselni, ahhoz bújnod kell az írásokat, ott lenni előtte, vele átélni a megtapasztalásokat, őt szeretni, őt keresni, és őt követni, és őt képviselni. Pál apostolnak Jézus bemutatkozott, hogy ő az írások istene. És ez a mai napig így van. Jézus az írásoknak az istene. Neked azt a Jézust kell képviselned, és nekünk gyülekezetként azt a Jézust kell képviselnünk, aki az írásoknak az istene. Mert másképpen veszélybe sodródik a te üdvösséged is, meg azoké is, aki felé képviseled Jézust. A tied is. Mert a mennybe azok mennek, akik a Biblia Jézusában hisznek. Másodsorban, a második nagy terület, amelyen Jézusnak helyre kell állítania Saul Isten képét, ez a gyülekezet. Jézus bemutatja Saulnak az egyik tanítványát, és bemutatja neki Anániás által, hogy az ő tanítványai úgy szeretnek, mint ahogyan maga Isten. Jézus bemutatja Saulnak, hogy az ő tanítványai pontosan úgy szeretnek, mint ahogy Isten. Megállíthatatlanul, radikálisan mindenkit, még az ellenségeiket is. Mert ezt olvastuk. 13. 17. vers. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Most képzeljétek el, hogy Anániás fejében milyen kép élhetett Saulról. Hát messze megelőzi a híre, Saul még oda se érte, ők már tudják Damaszkuszban, hogy jönni fog ez a vérszomjas fenevad. Tehát Pált messze megelőzte a híre, és nem a jó híre. Anániás, amikor azt a feladatot kapja az úrtól, hogy menj el, beszélj vele, tedd rá a kezedet, simán gondolhatja, hogy Jézus egy olyan sorsot szán neki, hogy megy ő is Jeruzsálembe, megkötözve. Hát persze, hogy félt. Hát persze, hogy az volt az első gondolata, hogy küldj mást, Uram! Nem én vagyok az alkalmas ember erre a feladatra. De nem, Anániás ismét egy olyan tanítvány, aki hallja Isten hangját és engedelmeskedik, és megteszi az Isten akaratát. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás meg nem teketóriázik. Nem kéreti magát, hogy Uram, de adj még egy jelet, biztos, hogy nekem biztos. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét és ezt mondta, testvérem, Saul. Saul még nem adta át az életét az Úrnak. Miért mondja Anániás rá, hogy a testvére? Azért, mert Anániás komolyan veszi az Isten szavát, azt mondja, hogy választott eszközöm ő. Ő el fog menni a pogányokhoz, a királyokhoz. Mikor lesz Saulból Anániás testvére? Akkor, amikor ráteszi a kezét. Saul akkor tér meg. De ehhez Jézusnak be kell mutatnia Saul számára, hogy az ő tanítványai szeretik még az ellenségeiket is. Ezzel a szeretettel fegyverzi le Jézus Pál apostolt másodszorra. Először ott az úton megy Pál apostol nagy mellénnyel, büszkén, harci kedvtől izva, és nem tudjuk, hogy a lóról esik-e, vagy csak egyszerűen leesik a lábáról, de kiköt ott a porban. Az, aki azt gondolta, hogy tudja, hogy mi a célja, hogy ő irányít, hogy majd ő vezeti az embereket megkötözve, azt az embert Jézus legyőzi először. Amikor bemutatkozik neki, mint az írások istene. Másodszorra így győzi le Sault Jézus. Hogy bemutatja neki, hogy azok, akiket te tévtanítóknak gondolsz, és Izrael megrontóinak, azok úgy képviselik Istent, hogy pont azt a szeretetet tanúsítják, mint amilyen maga Isten. Ezt mondja Jézus a hegyi beszédben, Máté 5:44-től. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek. Ezt mutatja be Anániás, hogy én a mennyei atya fia vagyok. És te, Saul? És Sault így győzi le Jézus másodszorra. Saulnak meg kell tanulnia, hogy Isten gyülekezete más, mint ahogy gondolta. Hogy ott a tanítványok Isten szeretetével szeretik egymást. Na most, mit jelent ez a mi esetünkben? Te mindig jó szívvel képviseled a gyülekezetet? Amikor valakinek beszélsz a gyülekezetről, akkor mindig tiszta szívvel, jó szájízzel beszélsz? Különösen még nem hívőknek. Mit közvetítesz az Isten népéről? Mert hogyha a gyülekezetet nem úgy képviseled az emberek előtt, hogy ez az Istennel való találkozásnak a helye, hogy ez az a hely, ahol találkozhatsz Istennel és megváltozhat az életed, ha nem így képviseled, veszélybe sodrod az emberek üdvösségét. Mert nem lesz kedvük jönni arra a helyre, ahol találkozhatnak Istennel. Mert nem lesz kedvük betagozódni a gyülekezetbe. Mert megelőzöd Istent azzal, hogy te milyen képet festesz a gyülekezetről. Elég annyit mondani, hogy ó, hát azért nálunk sem mindenki szent. Kösz. Abban a pillanatban elvágtad. Mert mi tudjuk, hogy nem mindenki szent. Hát persze. Mert Isten népe a szentek közössége, nem a bűntelenek a közössége. De hogyha te megelőzöd a drága nem hívőket abban, hogy találkozzanak itt Istennel, mert hamis képet festesz a gyülekezetről, hát igen, most sem volt olyan jó az ige hirdetés, de azért elmegyek még jövő vasárnap. A zene az gyengélkedik, nem olyan jó, mint a másik gyülekezetben. Vezetőség, hagy némi kívánni valót maga után, lehetne jobb is. De azért gyere el! Nem biztos, hogy ilyen marketing szükséges Isten országában. Ez volt a második terület, ahol radikálisan át kell írni a Jézusnak Pál apostol Isten képét. Milyen az ő gyülekezete? És Anániás úgy mutatja be az Isten választottait, mint akik hallják Isten hangját, engedelmeskednek neki, és tiszta szívvel képviselik Istent úgy, hogy pontosan azt a szeretetet gyakorolják, mint Isten, ami túlmegy minden határon, túlmegy a félelmen, a bizalmatlanságon, hogy ez milyen ember, hanem egyszerűen szereti Sault. És amikor ráteszi a kezét, az nem csak azért történik, hogy Saulra rászálljon Isten lelke. Ez egy simogatás. Szerintetek mennyi kérdés záporozhatott Saul fejében? Hát körülbelül 10 000. Szerintetek az az ember, aki 3 napig nem eszik és nem iszik, hogyan imádkozhat? 3 napi szomjúságba már bele lehet halni. De ő vállalja ezt. Előbb merítkezik be, mint hogy egy falatot magához venne. És ebben a lelki állapotban oda megy Anániás, és azt mondja, hogy testvérem, na szerintetek ott mennyire omlott össze Saul? Teljesen összeomlott. Időnként Jézus nagyon keményen a kezelésébe vesz bennünket. De hagyjad magadat legyőzni. Hagyd magadat legyőzni az élő Isten által, mert csak így tudja helyreállítani a képe, az ő képét benned. A tévtanítások ezen a fronton sem csökkentek. 2003-tól kezdve legalább 3 olyan alkalommal hallottam, és legalább 2 olyan mozgalomról hallottam, amik azt tűzték az zászlajukra, hogy a formális gyülekezetre nincsen szükség. Nincs szükség! Sétálunk egy alkalommal a budai hegyekben, oda jön hozzánk 2 hölgy, azt mondja, hogy sziasztok, Jézusról szeretnénk nektek beszélni. Hát mondom, halleluja, ez rövid lesz, mert mi is Jézus követői vagyunk. Velem volt egy presbiter barátom, meg én, mint lelkipásztor, és elkezdtek bennünket győzködni arról, hogy nincs szükség hivatalos egyházra, és nincs szükség hivatalos gyülekezetre, mert Isten népen nem ilyen formális keretek közé szorított. Ezt honnan olvassák ki az igéből? Ez a Biblia Jézusa? Ezt tanítja nekünk az ige? Szó sincs róla, de ez a mozgalom ma is itt van. Ma is lehet vele találkozni, és gyülekezeteket zúz szét. És végül, a 3. nagy terület, amelyen Jézusnak helyre kell állítania Saul Isten képét, ez a küldetésre vonatkozik. Saul azt gondolta, hogy nyerekben van, hogy ő irányít, ő vezet. Csak Saul túlmegy minden határon, fizikailag és lelkileg is. Jeruzsálemtől Damaszkusz durván 300 kilométer. Nem a szomszédba ment. Ez körülbelül egy hetes utazást jelentett. Annyira elszánt volt, hogy képes lett volna elmenni a damaszkuszi zsidó kolóniához, hogy szétzúzza a születendő keresztény gyülekezetet. Minden határon túlmegy. És akkor Jézus rámutat neki, felülírja azt, amit gondolt, és azt mondja, hogy figyelj csak, az én követőim pont az ellenkező oldalon állnak. Úgyhogy most ülj szépen át a másik székbe, és meg fogod tapasztalni, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Hogy Jézus követői mennek a mennybe, akik helyesen ismerik Istent, de ez szenvedéseken keresztül történik. A mi küldetésünk az az, hogy beálljunk Jézus követésébe, és vállaljuk mindazt, ami ezzel együtt jár. Hát mit olvastunk? Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele Damaszkuszban. Aztán elmegy Jeruzsálembe, beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Abban a pillanatban, hogy Jézus követője lesz, elkezdi tapasztalni, hogy mit jelent Jézus követőjének lenni. Hogy a nagy küldetés az arról szól, hogy beállsz Jézus mögé, és oda mész, ahova ő megy. És ha Jézust üldözték, akkor bennünket is üldözni fognak. De, ha kibújsz a nagy küldetés alól, nem lesz hiteles az az Isten az emberek szemében, akit te képviselsz. Mert hogyha pont azt nem vállalod, ami Krisztus követésének az eszenciája, akkor az emberek ezt azonnal megérzik erre, olyan orra van minden embernek, ez a hiteltelenség szaglószerv. Azonnal megérzik, hogyha valaki hiteltelen. Te is, én is. Azonnal tudjuk, hogy be akarnak csapni, ránk akarnak sózni valamit, át akarnak vágni, be akarnak palizni. Tudják. És hogyha ezt keresztények csinálják az evangéliummal, na hát az egyenesen förtelmes, az bűzlik messziről. Zárszóként. Az a Saul, akinek Jézus helyreállította az Isten képét. Ez a vérengző vadállat, amikor hagyja, hogy Jézus közel jöjjön hozzá, és hagyja, hogy legyőzze őt, és felülírja a téves torz elképzeléseit, amikor helyreáll, egy olyan ember lesz belőle, aki a Biblia könyvei 20%-ának a szerzőjévé válik. 66 könyvből, amit a Bibliánk tartam, az 13-at Pál apostol írt. Mennyire volt helyes az ő istenképe? Hát eléggé. Tehát amikor hivatkozunk a Bibliából valamelyik könyvre, akkor 20%-ban Pál apostoltól tesszük ezt. Ennyire helyes lett az ő istenképe. Annyira helyes, hogy néha alig értjük meg. Annyira cizellált, annyira finom, annyira fontosnak tartotta, hogy innentől kezdve én hiteles képet képviseljek Jézusról. Az a Saul, akinek Jézus helyreállította az Isten képét, és azelőtt üldözte az Isten gyülekezetét, a gyülekezet szerelmese lett. Honnan tudjuk, hogy a gyülekezet Krisztus teste? Pál apostoltól. Honnan tudjuk, hogy a gyülekezetet Isten milyen kegyelmi ajándékokkal ajándékozta meg? Pál apostoltól. Honnan tudjuk, hogy a presbitereknek, előjáróknak, vezetőknek úgy kell gondoskodniuk a gyülekezetről, mint a rájuk bízottakról? Pál apostoltól. Mert az, aki üldözte az Isten népét, a gyülekezet szerelmese lett. És az, aki azt gondolta, hogy majd ő irányít, és kikapja néhány tévtanító zsidó tévejgő lába alól a talajt, azaz életét áldozta fel a nagy küldetésért, Jézus követésért, és Rómában halt meg Néró császár uralma alatt az egyik keresztény üldözésben. Három terület, ami eltorzult Saul életében, az Isten képe miatt. Kicsoda Jézus, mi az ő gyülekezete, és mi a nagy küldetés? Ha ezt a hármat hagyod, hogy Jézus folyamatosan dolgozza benned, munkája benned, hogyha nem szűnsz meg olvasni az Isten igéjét, nem szűnsz meg rajongani a gyülekezetért, és nem szűnsz meg odaáldozni az életedet a nagy küldetésért, akkor olyan képviselője leszel, és olyan képviselői leszünk Istennek, mint amilyen a Saulból pálapostollá lett zsidó farizeus volt. Három kérdéssel szeretnélek titeket elengedni. A te Istened a Biblia Jézusa? Lehet rajta délután gondolkozni. Jó szívvel képviseled a gyülekezetünket az emberek előtt? Ha nem, mi benne a hiba? Gondold végig, vizsgáld magad, gyere beszélgessünk. És végül kész vagy az egész életedet odaszánni a küldetésre? Ha nem, miért nem? Mi akadályoz meg? Ámen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Úr Jézus, úgy szeretnénk ismerni téged, amilyen te valójában vagy. Mert hisszük, hogy benned egyszerre igaz a kegyelem és az igazság, mert te telve voltál kegyelemmel és igazsággal. Urunk, ez a vágyunk, hogy ilyen követőid lehessünk, akik mindent megtesznek, hogy keressék a veled való találkozást, akik szeretik a te igédet, akik betöltekeznek a te lelkeddel, akikkel tudsz beszélni arról, hogy ki vagy te. Urunk, helyesen akarunk ismerni téged. Azt akarunk, hogy jöjj és újra mutatkozz be nekünk úgy, mint az írásoknak az Istene. Mert te vagy az Isten, Jézus. Téged akarunk követni, téged akarunk ismerni és szeretni. Urunk, hálásak vagyunk a gyülekezetünkért. Köszönjük, hogy itt te valóban megtapasztalható vagy. Köszönjük, hogy itt veled valóban lehet találkozni. És hálásak vagyunk azért, hogy szerethetjük egymást a tőled tanult szeretettel. Urunk, tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, egyikünk sem. De köszönjük, hogy összefontad, összefűzted az életünket, hogy együtt dolgozzunk a te nevedért. Urunk, szeretnénk jó szívvel és hitelesen képviselni a gyülekezetünket az emberek előtt, hogy vágyuk legyen idejönni, hogy találkozzanak veled. És Urunk, szeretnénk az egész életünket odaszánni a nagy küldetésre, nem megspórolva az áldozatokat, hanem mindent beleadva, úgy, ahogyan Pál apostol is mindent beleadott, és az életét adta érted. Hálásak vagyunk, Atyánk, azért, hogy egy növekvő gyülekezetnek a tagjai lehetünk. Szeretnénk még további növekedést tapasztalni, Urunk. De tudjuk, hogy ez csak akkor lehetséges, ha helyes a képünk rólad, és hogyha hitelesen képviselünk téged. Könyörgünk, ezt add meg nekünk, és így vigyél bennünket tovább. Ámen. Maradjunk áll.